Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett gyülekezet, énekeljük így fennállva a 66. Zsoltárunk első versszakát. A 66. Zsoltár első versét énekeljük: örvendj egész föld az Istennek. Foglaljunk helyet, testvéreim, és így a nyári istentiszteletri rendre térve a nyári liturgiát követjük. Kérem a gyülekezet, maradjon ülve, majd csak az áldásnál állunk fel, amit jelezni fogok. Így tehát az áldásig most maradjunk így helyünkön ülve. Énekeljük Istenünk további dicséretére a 397. dicséretünknek mind az 5 versét. A 397. dicséretet énekeljük el elejétől végig. Az első vers így kezdődik: ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed.
Thank you.
így helyünkön ülve hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Urunk Istenünk, nagyon sok okunk van a hálaadásra. Köszönjük, hogy mindezt házadban is megtehetjük, Isten tisztelet gyülekezeti közösségben, mikor együtt lehetünk a Te jelenlétedben, és egymás iránti szeretet családi közösségében. Hadd köszönjük meg megtartott életünket az elmúlt időszakban, együtt könyörgünk úgy is egymásért, hogy gyülekezetünk betegeit is gyógyítsd, köszönjük orvosok áldott munkáját, várjuk vissza szeretettel házadba gyógyuló betegeinket. Köszönjük életünk kiemelkedő pillanatait, mikor áldást kérhetünk ünnepi alkalmakkor, évfordulón, születésnapon, házasságkötés alkalmával. Köszönjük, hogy a Te jelenlétedben élhetjük házaspári, családi életünket is. Így a tanév vége felé megköszönjük azt is, hogy gyermekeink, unokáink tanulhattak nem csak e világról, hanem rólad is, és már előre kérünk, hogy nyári hittantáborokban is ez a veled való személyes kapcsolat, ez a szív általi tudás legyen az osztály részük. Amikor sokan akár útra kelnek, vagy messzi országból hazatérnek, minden útunkon légy őriző pásztorunk. Megemlékezünk e napon arról is, hogy immár 30 esztendeje gyűltünk egybe arra a jelképes újra temetésre, amikor 56-os hősökre gondoltunk vissza, és hadd köszönjük meg azt is, hogy most békességben, szabadságban élhetünk, és köszönünk mindenkit, aki előző nemzedékekben a mi mostani szabadságunkhoz áldozatvállalással is hozzájárultak. Segíts ezt megbecsülni, és segíts úgy szeretni népünket, hogy a legdrágábbat visszük be népünk közösségébe, ami megváltó Urunk Jézusról való bizonyságtételt. Testvér gyülekezeteinkért is imádkozunk, sok helyütt ez órában egybegyűlik néped, csak Te tudod megtenni ezt a csodát, légy itt most velünk is, légy távollevő szeretteinkkel, testvérekkel, áldj meg minket magaddal, nagy örömmel. Amen. Szeretett gyülekezet, halljátok meg Istenünk igéjét, amint olvasom a János írása szerinti Szent Evangéliumból, a 12. fejezetből egy olyan szakaszt, amelyet csak János evangélista jegyzett fel nekünk, amikor görögök jöttek Jézushoz vele találkozni. Így olvasom a János írása szerinti Szent Evangélium 12. fejezetének 20. és következő verseit a 33. versig bezárólag. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek, hogy imádkozzanak az ünnepen. Ezek azért a galileai Betsajdából való Fülöphöz mentek, és kérték őt mondván, Uram, látni szeretnénk Jézust. Ment pedig Fülöp és szólt Andrásnak, és viszont András és Fülöp Jézusnak. Jézus pedig ezt felelte nekik. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Bizony-bizony mondom nektek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Aki szereti a maga életét, elveszti azt, és aki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt. Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és aki nékem szolgál, megbecsüli azt az atya. Most az én lelkem háborog, és mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától. De ezért jutottam ez órára. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Szózat jött azért az égből, Meg is dicsőítettem, és újra megdicsőítem. A sokaság azért, amely ott állt és hallotta, ezt mondta, hogy mennydörgött. Mások azt mondták, angyal szólt neki. Felelt Jézus, és mondta, nem én érettem lőne szó, hanem ti érettetek. Most van e világ kárhoztatása, most vettetik ki e világ fejedelme. De én, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonzok. Ezt pedig azért mondta, hogy megjelentse, milyen halállal kell meghalnia. Kedves testvéreim, biztos van veletek is olyan ige, amelyet egy-egy konkrét alkalomhoz köttök életetekben, akár úgy, hogy emlékeztek rá, ki az az ige hirdető, aki által az Úr üzente azt az igét, vagy milyen különleges, akár csendes alkalmon, milyen közösségi közegben írta Isten a szívetekbe hosszú távra azt az igét. Lehet ez természetesen konfirmációs ige is, házasságkötéskor kapott ige is, de más ünnepi alkalmak kiemelkedő igei üzenetei. Ez a most felolvasott ige nekem egy ilyen nagyon kedves bibliai szakaszom, nagyon személyesen az én egykori skóciai tanárom bízta rám ezt a verset, amikor kiemelte ezt az egy mondatot a Szentírásból, Uram, Jézust szeretnénk látni. És ezzel bocsátott haza akkor több év skóciai tanulmányozás után, ige tanulmányozás után, és nagyon örülök annak, hogy egy bibliás tanárom, akitől aztán a földrajzi táv ismét persze hosszú időre el is távolított, éppen ezt az igei üzenetet helyezte a szívemre, mint egy akkor fiatal lelkésznek egy életpályára szóló elindításként, keressem mindig Jézust. Ha csak egy mondatot kéne mondanom, az legyen mindig ez. Uram, Jézust szeretnénk látni. És ezért most hadd osszam meg veletek egy kicsit így, egy iskolai tanév végén, egy nyári időszak elkezdésével, hogyha tehetem én is, hadd írjam Isten lelke segítségül hívásával a ti szívetekbe. Ezt az egy igét vigyétek el nyári táborokba, akár nyaralásba, külföldi útra, mindenhová. Elmehetünk földrajzilag valahová, jöjjön velünk oda is Jézus. És így hívlak arra most testvéreim, hogy csak Jánosnál följegyzett szakasz néhány kifejezését külön is befogadva, figyeljünk a három fő szereplő csoportra itt, Jézus tanítványaira, magára a megváltóra, aki a kérdésre válaszol, de ezekre a névtelen görögökre is, akikről nem tudunk sokat, de akik a legjobb kérést mondták ki, ami kimondható, Uram, Jézust szeretnénk látni. Hát először a tanítványoktól mit tanulok meg ebből a mai szakaszból? Biztos észrevettétek, nagyon érdekes, hogy amikor oda mennek a görögök Fülöphöz, ő először még egy tanítványt magához vesz, Andrást, és együtt mennek el Jézushoz. Így kezdődik el a közösség. Sosem egyedül vagyunk, sosem magányosak vagyunk Isten országában. Jézushoz még Fülöp is Andrással együtt megy. Keresd azokat az alkalmakat, testvérem, ahol akár csak egy rövid imádság erejéig, akár egy ige olvasás alkalmáig, legalább egy testvérrel, akár családtagoddal, gyülekezeti presbitertársaddal, akár, ha megadatik ez még, munkahelyi társaddal is Jézushoz mehetsz. De most nem is erre tenném csak magára a hangsúlyt, hogy még a tanítványok is mindig közösségben élték a Jézus követő életüket, hanem arra, hogy itt most ők közvetítő szerepet töltenek be. Milyen kiváltság valakit Jézushoz oda vezetni, valakit Jézushoz fizikai értelemben, vagy akár lelki értelemben úgy elvezetni, hogy nála találja meg minden kérdésére a választ. Mert hadd mondjam, testvéreim, hogy nem mindenki, aki a környezetünkben él, fogja világosan tudni azt, hogy hol kell keresse a jó válaszokat. Örülök, hogy ezek a görögök már maguk a kérdésfeltevéssel jó helyen keresték. De a mai 21. századi gyülekezet arra is kész kell legyen, hogy nagyon tapogatózó, nagyon bizonytalan kérdéssel jönnek hozzád az élet értelme felől, a holnap megélése körülményei felől, és neked adatik az a kiváltság, hogy te Jézushoz vezesd a kérdezőt. Jézushoz utat mutatni. Ez számomra ennek a történetnek a tanítványi létformáról a legfontosabb üzenete. Fontos testvéreim a közvetítő, de látjátok, ő sohasem magához vezeti azt, aki kérdez. Túlmutat önmagán. Még szebb, amikor valaki, mint például a Samári asszony történetében, a végén kimondja, hogy először a te szavadra hittünk, most már Jézusban magában hiszünk. Áldott mindenki, aki egy lépéssel, egy lelki mozdulással Jézusra tud mutatni, és utána el tud tűnni a háttérben, mert mindenkinek azután közvetlenül, személyesen a megváltóval kell kapcsolatban lennie. Fontos a te bizonyságtételed, fontos az útkészítő, segítő tanácsod, de mindig ezzel az alázattal, magadnál sokkal nagyobbra, az igazi kérdés megválaszolóra, a megoldásra, Jézusra mutathatsz rá. Tanítványi létformának vigyük magunkkal a nyárra, lássuk meg azokat a kicsiny helyzeteket, sokszor talán általunk nem várt, hirtelen váratlan helyzeteket, ahol valakinek egy nagyon általános kereső kérdésére te elmondhatod, te már megtaláltad a választ Jézusnál, és ezért őt, a megoldást ajánlod a kérdezőnek is. De nyilván ennek a történetnek a főszereplője a megváltó maga, Jézus. És emlékeztek, testvéreim, szólt ő nekünk magvető példázatot, fejből is tudjátok. A szinoptikus evangéliumok Máté, Márk, Lukács föl is jegyezték, de milyen érdekes, hogy szólt ő még úgy is egy búzamagról, amit csak a negyedik evangélista őrzött meg nekünk. Ez is egy csodálatos kép, egy parányi piciny példázat önmagában. Értitek jól a képet? Ha az asztalra kiteszem a búzamagot, ott lesz, mondhatom, hogy van egy kincs, de nem fog megsokszorozódni. Ha a búzamag a földbe nem esik, egymaga marad, de ha pedig a földbe esve elhal, sok gyümölcsöt terem. Nem fejti ki Jézus, de mindnyájan értjük, itt elsőrenden a saját maga megváltó halálára utal. Jézus nem úgy válaszolt, látjátok, a kérdésre, ahogy várták volna valamilyen átfogó Isten hitre vezetvén el ezeket a görögöket, hanem egy egyszerű, emberi életből vett képpel, amelyet a maga életére alkalmazott. Miért jössz hozzám, mintha ezt kérdezné vissza a görögök felé? Kit keresel bennem valójában? Kereshetsz egy bölcs tanítót? Az is volt Jézus, ami urunk, így van, de annál sokkal több. Kereshetsz egy gyógyító orvost, akár csodatevőt, hiszen itt a 12. részben a Lázár feltámasztása történet után vagyunk egyébként. Ezt is hozta nekünk Jézus, csodálatos gyógyításokat, föltámasztó csodákat is, de ennél is sokkal többet. Mintha azt üzenné ezzel a képpel a görögöknek, gondoljátok át a legfontosabb kérdést, most én kérdezek, mit vársz tőlem valójában? Kicsoda vagyok én neked? Miért keresitek Jézust? Miért kerestek engem? És akkor ebben a válaszban nyilván ezt üzeni a mi Urunk, akkor jöjj hozzám, ha a legtöbbet várod, amit csak én adhatok meg, a bűnbocsánatot, az örök életre szóló kegyelmet, a megváltást. Mi adhatunk egymásnak bocsánat kérésre válaszul, megbocsátok választ, de örök életre mi nem tudunk egymásnak életet adni. Azt csak a mi Urunk Jézustól kaphatjuk meg. Kit kerestek ti görögök? Viszont válaszolja Jézus. Keresitek-e bennem ezt az önmagát feláldozó búzamagot, aki elhal, és ezáltal másoknak, nektek életet, örök életet szerez. És még valamit megtudunk János evangéliumából, testvéreim, ez más helyütt is hangsúlyos önála, hogy van Istennek egy csak általa ismert ütemterve, amit az óra kifejezéssel ír le az evangélista, és emlékeztek, sokszor valamire Jézus azt kellett válaszolja, hogy még nem jött el az én órám. Itt fordul meg ez, testvéreim, nagyjából az evangélium közepe táján. Először itt mondja azt, hogy eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. És látjátok, testvéreim, a felolvasott szakasz azzal fejeződik be, amikor, ezt mondja a mi Urunk, amikor felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok, és az evangélista ezzel zárja le, ezt pedig azért mondta, hogy megjelentse, milyen halállal kell meghalnia. Mi azt gondolnánk, testvéreim, hogy a megdicsőülés az csak húsvéttal kezdődött el. Az Isten ütfervében nem így van, testvéreim. Az, hogy az ő fia halála által van üdvösségünk, az már a megdicsőülésbe belépés kezdete. Emberi logikával ez fel nem fogható. Mi csak fájdalmat, tragédiát, gyászt látnánk a nagypéntekben, Isten országa felől nézve ez a mi üdvösségünk megszerzésének alkalma, és ezért Jézus már a megdicsőülés szót használja az ő halálára is. Nincsen húsvét a nagypénteki megváltó halál nélkül, és csak húsvéttal végződhetett a bennünket megváltó egyetlenszerű halál, ami Urunk Jézus halála. Mivel vonz Jézus? Csak a csodáival? Csak a tanításával? Vagy vonz, amikor fölemeltetik a keresztfára, és látod benne Isten csodálatos ütvtervét, már akkor kezdődik az ő megdicsőítése, mert semmi mással és senki más által nem lehetett nekünk üdvösséget szerezni, csak Krisztus keresztfára fölemeltetése által. Hát ez Jézus kicsit meglepő válasza. Kit kerestek ti görögök, most mi legyünk ezek a megszólítottak? Miért jöttök hozzám Jézushoz, mit vártok tőlem? Én, ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Jöjjünk újból és újból, testvéreim, oda a kereszt alá, bűneink bocsánatára, az örök élet elnyerésére. De a görögökhöz is hadd érjünk el tényleg, ehhez a névtelen néhány emberhez. Látjátok, a Szentíró feljegyzi, fölmentek az ünnepre, hogy imádkozzanak. Semmi többet nem tudunk ennél, nem tudjuk azt se, hogy esetleg már tényleg az akkori egyisten hit gyülekezetébe becsatlakoztak-e. Az a lényeg, testvéreim, hogy kereső emberek, imádsággal elismerik, hogy rajtuk kívül van a válasz, és a keresésüket megfogalmazzák Fülöp és András felé. Jó választás, Bétsajdából való Fülöphöz menni, ez csak az én gondolatom, tippem, nem írja le a Szentíró, de látjátok, ez egy görög név, Fülöp evangélista neve. Talán azért mentek hozzá, őtőle megmerték egyáltalán kérdezni, hogy hol lehet Jézussal találkozni. És ott Bétsajdában valóban olyan népek is laktak, Fülöp persze zsidó származású volt, a választott népből volt Jézus tanítványa, de egy olyan személy, aki már a nevével is, hogy görög neve volt, jelképesen hirdette azt, hogy ki fog terjedni az Isten népe a minden népekből való emberekre. És ezért itt most ne egy népet értsetek csupán, testvéreim, hogy görögök. Ma ez egy történelmében nagymúltú, de kicsiny ország. Az ókorban a nem zsidó népekre gyűjtő fogalomként is használták, mert az akkor ismert világban tényleg Nagy Sándor birodalma óta a közösen beszélt nyelv is a görög nyelv volt. Tehát nem csupán egy népre utaló szó ez itt, hanem a nem zsidó származású emberekre, most én mondom bibliás szóval a múlt alapján, hogy a pogány származásúakra, és ezért most hadd szóljon tényleg nekünk is az ő példájuk, mi is a népekből valók vagyunk, keressük mi is mindig Jézust a templomban, keressük az Isten tisztelet helyén, az imádság óráján, és mondjuk ki mi is ezt a mondatot, Jézust szeretnénk látni. És erre a jézusi önmagára, mint megváltóra való válaszon túl még adatik egy csodálatos ígéret. És ez is már mindannyiunké, a népekből Jézushoz térő tanítványoknak szóló ígéret. Aki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nekem szolgál, megbecsüli azt az Atya. Nem tudjuk, hogy folytatódott-e a görögöknek ez az életrendje. Én most így olvasom, a mindenkori Jézushoz jövő, őt megváltójának elfogadó, és ezért tanítvánnyá váló emberről szól ez a mondat. Nem csak a lelkipásztorról, értsétek jól. Jézus minden követőjéről, tanítványáról, aki nekem szolgál, engem kövessen. És aki nekem szolgál, ott lesz, ahol én vagyok, és aki nekem szolgál, megbecsüli azt az Atya. Olyan útra megyünk talán sokan a nyári időszakban, ahol nagyon nehéz lesz először is megkeresni a helyi gyülekezetet. Én kérem, testvéreim, keressétek meg! Mindig jó fölmenni az ünnepre, a templomba, az imádság házába, akár csak arra, hogy egy testvér gyülekezet közösségében éljétek át az Isten tiszteletet. De azért bárhová mentek, ezt a mondatot vigyétek el, aki nekem szolgál, engem kövessen, és ő ott lesz, ahol én vagyok. Ne menj olyan helyre, drága testvérem, a nyáron sehová, ahol nincs ott Jézus. Hadd legyen ez egy teszt, ez egy modern, mérlegre tevő lemérési eszköz. A világ kínál nagyon sokfajta kikapcsolódást. Higgyétek el, nem kell azokkal élnünk, hogy boldogságra találjunk. De az is biztos, hogy ahol Jézus van, ott boldogság van. Igen, ott van helye a megpihenésnek is, a kikapcsolódásnak is, de mindig csak Jézussal együtt. Keressétek tehát a nyári időszakban is, hol van ő, hova megy ő veletek el, és hadd legyen ez annak a nagyon egyszerű lemérése, hogy erre az útra rálépek-e, vagy nem. Mert aki nekem szolgál, megbecsüli azt az Atya, mondja a mi Urunk Jézus, és igen, nagyon sokféle módon élünk ebből az ő megbecsüléséből, ő vigyáz ránk gondviselőként, a mögöttünk álló ünnep szerint ő töltötte szívünkbe lelkét, hogy vezéreljen. Emlékeztek, Jézus ezt mondta, ő a vigasztaló eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam néktek. Olyan nyári időszakot kívánok tehát, ahol oda megyünk, ahol Jézus van, ahol az ő lelke eszünkbe juttatja a szavait, és akkor átéljük, hogy áldott lesz ez az időszak, bibliás szóval, hadd mondjam így, megbecsüli azt az Atya, aki az Úr Jézussal tölti az idejét. Összefoglalom, testvéreim, a tanítványi létformának az egyik fontos vonását abban látom, hogy nem magányos, hanem közösséget kereső, a másikat abban, hogy nem magához vezeti az embereket, hanem Jézushoz, és van füle, van érzékeny odafigyelése arra, ha valaki keres, ha valaki még nem is tudná kimondani, hogy hol keresi a választ, Jézushoz vezeti a kérdezőt, a keresőt. Jézus nem úgy válaszol, ahogy mi gondolnánk, ő mindig sokkal többet ad, mint amit kérünk tőle. Adja a legnagyobbat, az örök életre szóló kegyelmet, bűnbocsánatát, váltság halála által. Ő az a búzamag, amely értünk elhalt, és nekünk örök élet gyümölcsét termette. Mivel vonz Jézus? Csak tanításával? Az is csodálatos. Csak gyógyításával? Az is csodálatos. Vagy vonz újra és újra téged is azzal, hogy fölemeltetett a keresztre, hogy ő a mi megváltónk. Én, ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. És akkor vigyük tehát magunkkal ezt a kérdést. Én sok éve már, tanárom már nem is él, aki egyszer szívembe írta, de Istennek érte is hálát adva hordozom, hadd keressem mindig Jézust, hadd vágyjak oda menni, ahol ő van. Ő megígérte, hogy ő az ő jelenlétével megállt, megbecsül, legyen e nyári időszakunk Jézussal telő időszak. Így legyen. Amen. Továbbra is így szeretett gyülekezet a helyünkön, hajtsuk meg fejünket, és a szokott rendben először hadd vezessem imádságunkat, majd együtt, közösen mondjuk el a mi Úrunk Jézustól tanult legszentebb imánkat. Imádkozzunk. Megváltó Úrunk Jézus, ott látunk téged a keresztfán, és igen, érezzük, vonzod a mi szívünket, vonzod egész életünket a te követésedbe, a tanítványi, örök életű létformába. Köszönjük ennek ezt a mai ige áldását, és kérünk, igen segítségül hívva téged, hogy az elkövetkező hetekben és hónapokban is legyen mindig az, ami vágyunk, hadd legyünk ott, ahol te vagy, hadd szolgáljunk neked a te követéseddel. Hadd köszönjük meg mi is ez alkalommal egymást, a gyülekezetet, azt a testvért, aki először szólt nekünk rólad, azt a testvért, aki egy rólad szóló ígét életre szólóan szívünkbe írt. Hadd köszönjük meg emberi eszközeidet a hozzád találásunkban. És segíts egy gyülekezetnek így kisugározni a környezetére, segíts Jézusra mutató életeknek lennünk. Hallgass meg azért, amikor minden imádságunkat egybefoglaljuk így: mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéri közösségben az adakozást, ami mindig a mi gyülekezetünk missziójának, a nyári táboroknak, szolgálatoknak megsegítője, ami Urunk iránti hálánkat a gyülekezet missziója segítségé támogatásában is mutassuk meg. És hallgassuk meg, testvéreim, ahogy előkészítette lelkipásztorunk számomra a hirdetéseket, így most felolvasom. Hirdetem tehát, hogy a Reformátusok lapját az iratterjesztés szolgálatában a testvérek megtalálják, az iratterjesztés sok más lehetőségével. Ezek között hadd hirdessük kiemelten, hogy még van a gyülekezeti hírmondó pünkösdi számával, vigyék magukkal a kijáratnál szolgáló presbiterektől a testvérek. Azt is jelezzük a lelkipásztori főgondnoki presbiteri közösséggel, hogy a nyári időszakban, és főleg mostani nagy kánikulában is kérjük a megértést, hogy nem lesz csütörtöki bibliaóra. De ahogy az igehirdetésben is hallottuk, egy-egy otthoni, csendes perccel, imával, igeolvasással az Úr jelenlétében lehetünk. Kérjük ebben a megértést, csütörtöki bibliaóra elmarad. A következő gyülekezeti alkalom természetesen meg lesz tartva jövő vasárnap délelőtt 10 órától, és azt is jelezzük, hogy lesz, ha arra van igény, vele párhuzamosan gyermekisten tisztelet, gyermekőr megőrzés, a családok nyugodtan jöjjenek továbbra is együtt Istenünk házába. Együtt örülünk a gyülekezetben a már mögöttünk levő házasságkötési megáldásokkal, és továbbit is hirdetek még. Tóth Gergely Dávid római katolikus közgazdász nőtlen atyánk fia jegyzette, Marcsa Dóra református vallású konfirmált gyógypedagógus hajadont. Házasságuk megáldása június 22-én, a következő szombaton délután 4 órakor lesz itt a templomunkban. 22-én, szombaton 4 órakor itt templomunkban. A fiatalok szeretettel várják a gyülekezetet az esketési istentiszteletre és az azt követő szeretett vendégségre is. Már jó előre hirdetjük, és kérem adjuk is tovább, hogy a hittan táborba készülő szülőknek a jövő vasárnap utáni, tehát a 23-ai vasárnapi istentisztelet utáni időpontban tartunk megbeszélést. Tehát jövő vasárnap az istentisztelet után lesz a szülői megbeszélés a hittan táborba készülőknek. És kérünk még a gyülekezet vezetőség nevében további segítést, önkéntes autós segítőket, akik tudnak segíteni abban, hogy az Isten házába, templomunkba az idős, mozgásukban nehezebben járók elő testvéreinket el tudják hozni. Aki ilyet tud vállalni a lelkészi hivatalban, legyen szíves jelezni. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző, vezérlő pásztora. Fennállva fogadjuk testvéreim a mi Istenünk áldását. A mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete és Szent Lelkének közössége legyen mindnyájan mi vélünk. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! A záró énekünket keressük ki, az a imént énekelt ének előtti ének, a 396-dik, ezt is elejétől végig énekeljük el, ennek 3 verse van, 396. dicséretünket énekeljük mind 3 versével, majd a szokott rendben, az istentisztelet végén nemzeti imádságunkat, a himnuszt is el fogjuk énekelni. Énekeljük tehát a 396. dicséretünk mindegyik versét, az első vers így kezdődik, ébredj, bizonyságtévő lélek.